Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A mi segítségünk, evangelizációs istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az evangelizációs istentiszteleten, ma este is. Nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk, és köszöntjük körünkben nagy tiszteletű Tóth Tamást, Kovács Vágás Füzéradványi lelki pásztort, aki már tegnap is hirdette köztünk Isten igéjét, és a hét hátralévő részében is minden este itt lesz, sőt, vasárnap délelőtt is ő fogja hirdetni az igét. Jött valaki megint közénk, aki azt szeretné alátámasztani, amiről majd szó lesz az ige hirdetésben is, mit jelent új életben járni, Krisztussal járni. Tokudiné Bai Tímeát kérjük, jöjjön ide.
Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket is. Nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy én itt állhatok, hogy az ő gyermeke lehetek. Hosszú út vezetett a Golgotai kereszthez, ahol láthattam az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, a megváltónak. Azt hiszem, hogy megpróbálom gyorsan összefoglalni, de a legfontosabb dolgokat nem szeretném kihagyni. Úgy szoktam mondani, és úgy éltem meg, hogy 2 egyszülött fiú volt az én életemnek a meghatározója. 20 éves koromban jártam a lázadás útján, elhagytam az anyai, atyai házat, családi fészket, és hát sodródó életem volt a világban. Menekültem, nem tudtam, hogy hova, nem tudtam, hogy kihez, mihez. Szeretetre vágytam, éheztem az elfogadást. Édesanyám szeretete volt az, ami mindig visszavárt a házba. Édesapám súlyos beteg volt, idegileg, és hát nehéz volt otthon megmaradni vele. Úgyhogy elhagytam a házat, de az Úrnak az útjai kifürkészhetetlenek, mert mikor eljutottam 25 éves koromban addig, hogy mi értelme van az én életemnek, a világ kiszárított. A világ kiégetett engem. Volt hol élnem, volt munkahelyem, látszólag egy fiatal nő, egészséges, lelkileg teljesen romokban volt az életem. Isten úgy könyörült rajtam, hogy gyermekkel áldott meg. Nem voltam férnél, nem volt rendezett családi életem, de kaptam egy fiút, akiért tovább volt értelme az életemnek élni. A kórházba, amikor bementem, azt mondta az orvos, nem tudom, hívő volt vagy nem. Mert kétségbe voltam estve, hogy mi lesz velem, meg hogy lesz tovább az életem. Édesanyám azt mondta, kislányom, ezt a gyermeket segítek felnevelni. Az orvos azt mondta, hogy ez a gyermek Isten ajándéka. És én ezt a gyermeket úgy fogadtam. Ebben a templomban szólt Isten először az én szívemhez. Amikor Konrádot megkereszteltük, így hívják a fiamat, itt álltam az úrasztala előtt a gyermekkel, végig ordította az egészet. Az Isten tiszteletből, az igehirdetésből semmit nem értettem, de egy valamit megértettem. Istennek fogadást tettem, hogy ezt a gyermeket úgy nevelem és neveltetem, hogy egykor majd hallást fog tenni az ő hitéről. Ez szíven ért engem. Elkezdtem járni a gyermekemmel, a gyermek Isten tiszteletre, mikor nagyobb lett, mert ez bennem volt, hogy ezt megígértem Istennek. És jártam vele, és egyszer azt mondták, hogy már el van jól a gyerekekkel, be lehet jönni a templomba. Hát én olyan boldog voltam, hogy részt vettek az Isten tiszteleten. Jó volt itt lenni, de kezdtek rám terhelődni a bűneim, és azt éreztem egy idő után, hogy ó, Uram, mit keresek én itt a sok jól öltözött, jól szituált, nagyon jó ember között. Vágytam Isten után, és olvastam az ő igéjét, megmondom, hogy semmit nem értettem belőle. Ültem a gyerek kiságya mellett, én olvastam az igét, hát ő se értett nyilván semmit, mert kicsi volt. Nem értettem az igét, de nem adtam fel, olvastam tovább, és imádkoztam. Kerestem Istent, és Isten is keresett engem, mert ő előbb szeretett. Akkor szeretett, mikor még a bűneimben voltam, de én ezt akkor még nem értettem. Én azt akartam, hogy Isten fogadjon el engem, de én úgy gondolkodtam Istenről, mint az emberekről, hogy majd én kiérdemlem az ő szeretetét. Majd ha eleget járok templomba, olvasom az igét, és próbálok jó lenni, meg betartani a törvényeket, meg minden. Hát mondanom se kell, hogy egyre rosszabb állapotba kerültem, mert nem tudtam betartani a 10 parancsolatot, és éreztem, hogy valami nincs rendben az én életemmel. Elköltöztünk innen, és utána a diósgyőri gyülekezetbe jártam. De még mindig ott volt az űr a szívemben, hogy én kerestem Isten, de valahogy nem tudtam elérni őt. Persze később megértettem, hogy nem cselekedetekből van üdvösségünk, hanem kegyelemből, hit által, Isten kegyelme, amit el kell fogadni, és nem kell kiérdemelni, hanem csak meg kell nyitni a szívedet és átadni Jézusnak. És a harmadik gyülekezetbe jártam Perecesre, és már presbiter voltam. Szerettem Isten szolgálni, és megtettem azokat, amit emberileg meg lehet tenni, de nem volt személyes kapcsolatom Jézus Krisztussal. És konfirmáltam is ugyanebben a gyülekezetben, az is egy nagy fordulópont volt az életemben, de azért, hogy úrvacsorázhassak. Mert akkor egy picit könnyebbültem, egy picit elsírtam magam, és egy kicsit, mintha könnyebb lett volna a teher, de nem oldódott meg a gondom. Testvérek, azt, hogy megkeresztelkedünk, azt, hogy konfirmálunk, az még az, hogy szolgálunk presbiterként, mert megmondom, hogy én nem az Úrnak szolgáltam, hanem akartam cselekedni a jót, hogy majd Isten engem elfogad. Meg az embereknek tetszeni, meg a lelkésznek, meg a többieknek. És tettem a dolgokat, és Isten ezt is megáldja. És ebben az állapotomban, amikor kerestem Istent, és jártam a gyülekezetben, és szolgáltam, azt is megáldotta, mert férjet kaptam, diplomát kaptam a kezembe, és az életem helyre állt. De ez még nem volt azaz, amikor teljesen betöltődött a szívem az örömével. Eljutottam egy keresztény konferenciára, édesanyám hívására, többszöri, és most biztatok minden szülőt, hogy ne adja fel soha, imádkozzon a gyermekéért. Imádkozzon, hogy a gyermeke megtérjen, és persze előbb a szülő. Imádkozzunk, ne adjuk fel, mert olyan messze voltam Istentől, és nincs Istennek olyan mélység, és nincs olyan élet, amit ő nem tudna kézbe venni, és ne tudna megáldani. Ezen a konferencián, elnézést, csak most olvasom az igét, mert akkor szólt a szívemhez a Márk evangélium a második rész, 16.-17. verse. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Leesett akkor nekem a tantusz. A szívemig ért az az üzenet, hogy Uram, hát én beteg vagyok, hát én tele vagyok bűnnel, és annyi teher van az életemben. Hát nekem szól ez. Hát Uram, én bűnös ember vagyok. Nekem szól ez az ige, hogy nem kell előbb megjavulnom, szent életet élnem, nem tudom megtenni mindent, hiszen mindent megtett a te fiad értem. Jézus Krisztus az én bűneimért, az én elrontott életemért felment a keresztre. És ezen a nyáron, ez 2007-ben volt, én leborultam Jézus Krisztus keresztje elé, és először a bűneimet tettem le. Azután, mikor felszabadult örömmel voltam, behívtam Jézust a szívembe. Az életemben is azóta véle járok, és önként szolgálom őt. Nem akarom kiérdemelni az ő szeretetét, mert nem tudom kiérdemelni, mert még most is bűnös ember vagyok. De kegyelembe fogadott bűnös, mert Jézus Krisztus az életét adta értem. Isten ennyire szeret mindannyiunkat, és szeretném, ha a testvérek megnyitnák a szívüket, és befogadnák az Úr Jézust. Mert hiába kelünk, későn fekszünk korán, ha az Úr nem építi a házat. Hiába nekünk vallásos életet élni, ha Krisztust nem fogadjuk be. Ha nincs Krisztus a szívünkbe, akkor semmit nem ér. Annyit szeretnék mondani még, hogy utána értettem meg azt, hogy a Máté evangélium a 7. részében meg van írva, hogy nem mindenki mehet be a mennyek országába, aki azt mondja, Uram, Uram, pedig én konfirmáltam, én templomba jártam, én presbiter voltam. És azt mondta volna nekem akkor Jézus, hogy menj el tőlem, gonosztevő, mert nem ismerlek téged, mert nem ismert engem, mert én nem ismertem őt. A legnehezebb testvérek önmagunkat legyőzni, mert ez az önmagunk legyőzés az, amikor át tudjuk az életünket Jézusnak adni. Én kívánom, hogy, és imádkozok is érte, hogy a gyülekezetben minél többen adják át az életüket Krisztusnak. Köszönöm szépen.
Köszönjük az őszinte bizonyságtételt. Egészen megrázó mindig hallani ilyen életeket, de különösen is azért, mert tudjuk, hogy hogyan munkálkodik az Úr az életekben. Áldott legyen Isten minden bűnből megszabadult és kegyelembe fogadott életért.
Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és ahogyan tegnap is, ma is, én most így még egyszer mondom, hogy végig maradjunk ülve az alkalom alatt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyántól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, világot megteremtő, hatalmas Isten, köszönjük, hogy nem valahol ott a messze távolban, a messziségben, a mennyben lakozol, hanem bár tudjuk, hogy ott vagy, de mindig velünk vagy, Uram, a lélek által, és köszönjük azt, hogy bennünket, pórszemeket annyiban nézel, hogy lehajolsz hozzánk, sőt, nagyon szeretsz bennünket, és bocsáss meg nekünk azokért az időkért, amikor mi nem tudjuk ezt a szeretetet érezni. Bocsáss meg azért a sok-sok elvesztegetett időért, bűnös állapotért, amikor úgy éreztük, hogy nagyon messze vagy tőlünk, habár a hiba bennünk volt, Uram. És köszönjük ezeket az estéket, amikor ténylegesen most elcsendesedünk és szomjazunk, mint ahogyan a szarvas kívánkozik a hűs vízforrás után, úgy kívánkozik most a mi lelkünk hozzád. Úgy szeretnénk érezni a te jelenlétedet, és úgy szeretnénk kapni mindabból, ami áldás, ha kell vigasztalást, ha kell erőt, vagy bármi más, Uram, bocsánatot, amire éppen szükségünk van. És tudjuk, hogy te készségesen mindig itt vagy velünk, a rendelkezésünkre állsz. Add, Uram, hogy, ahogyan tegnap is mondtam, rád tudjunk hangolódni, hogy mindenki most tegye le a maga baját, Uram, és figyeljen Jézusra, az ő drága megváltójára. Kérlek, Szentlélek, munkálkodj közöttünk, és amit mi emberek nem tudunk elvégezni, ami a te csodálatos embereket megszólító, hozzád közelvévő munkára, azt végezd el közöttünk. És mindent, ami ezek ellenére van, minden, ami az ördögtől van, minden, ami rombolni akarja mindazt, amit mi együtt itt meg akarunk érteni, arra kérünk, hogy ezt távolítsd el innen, Uram. Kegyelmedből könyörülj rajtunk, és kérünk, hogy légy most itt velünk. Jézusért. Amen. A mai estére az Efézusi Levél első részének a 7. és a 8. versét hoztam közétek ide Isten kegyelméből. Ő benne van, az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. És mielőtt hozzáfognék a másodiknap üzenetéhez, még egy igét hadd olvassak fel a Timóteushoz írott második levél első részéből, a 3. verstől kezdődően. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad. Könyörgéseimben és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, és meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. És hogy miért olvastam fel ezt az igét, mert mindig nagy örömmel fogadom a bizonyságtételeket, és ezen a mai estén, a tegnapi este folytatásaként az első este Magdi néninek a bizonyságtételét hallottuk, utána pedig a lánya a mai napon Tímea tett bizonyságtételt, és ez csodálatos dolog, és azt őszintén, ahogy hallottátok testvérek, nem örökölte Tíme ezt a hitet, hanem megküzdött érte, de volt egy imádkozó édesanyja, és én ezért külön hálás vagyok a mai estén, hogy tegnap egy édesanyát, ma pedig az ő lányát hallhattuk. Az igével kapcsolatban megint csak, amikor bejöttem, hála fogalmazódott meg bennem, mert itt voltak a színek, és esetlegesen, aki tegnap nem volt itt, hadd mondjuk el, hogy üldöztetésben lévő keresztényeknek a könyve a szavak nélküli könyv, amiben semmilyen szó, semmilyen ige, semmi nincs, csak színek, és itt láthatóak ezek a színek, a fekete, a piros, a fehér, a zöld és az arany, és erről beszélek most közöttetek a mai estén a szavak nélküli könyvről, és tegnap ugye elmondtuk, hogy a fekete a bűn, a piros az Jézus Krisztus kiontott vére, a fehér a tisztaság, a megszentelődés, a zöld a remény, és az arany pedig a mennyországnak a színe. És tegnap kezdtük a feketével, és a tegnapi prédikációban elmondtam azt, hogy a fekete a bűneink meglátása, a bűneink megvallása nélkül nem indulhatunk el azon az úton, ami aztán a végén a mennyországba vezet. Tehát szükséges és fontos és kihagyhatatlan első lépés, hogy hagyjuk, hogy Isten megláttassa a mi bűneinket. Mindenki vétkezett, és mindnyájan hiával vagyunk az Isten dicsőségének. Ez volt tegnap az ige, és bizony valóban így van, hogy mindnyájan vétkeztünk, és mindnyájunknak térdet kell hajtani az Isten előtt. És talán tegnap volt olyan, aki azt gondolta, hogy túlságosan benne maradtunk a bűnökben, meg abban, hogy Isten mindig csak a bűneinket nézi, akkor ma menjünk tovább a kegyelem felé, tegyük meg a lépéseket, és az első dolog, amivel szeretném kezdeni, szintén egy film részlet, Schindler listája című filmet, nagyon szeretem, nagyon megható történet. Ő egy nagy életmentő lett azzal, hogy a II. Világháború idején egy edény gyárat hoz létre, ami a német hadseregnek gyárt edényeket, és ebben az edénygyárban zsidó munkásokat foglalkoztat, és ezeknek a zsidó embereknek ez a megmenekülés, hogy ott dolgozhatnak, mert akkor így valamilyen szinten hasznosnak lettek ítélve, és nagyon sok mindent megtesz értük Schindler. Van úgy, hogy a koncentrációs táborból hozza őket haza, és ennek a filmnek a végén van egy megható jelenet, amikor már jönnek a felszabadító csapatok, az emberek hálásan körbeállják, de hát tudják, hogy le fogják tartóztatni, hiszen mégiscsak a másik oldalon volt, és miközben beszélgetnek, meglát a kezén egy aranygyűrűt. Ránéz arra a nagy gyűrűre, majd könnyes szemmel lehúzza az ujjáról, és azt mondja, hogy ennek a gyűrűnek az árával még két ember életét meg lehetett volna menteni. És könnyezik sír, nagyon megható jelenet. Elszámol ennek a történetnek a végén, és bár nagyon sok mindent tett, és sokan voltak hálásak neki, mégis egy hiány talál az életében. És talán mi is voltunk már így, akár fiatalon, de időskorban különösen, hogy az ember átgondolja a saját életét, át szoktuk gondolni, hogy ifjú korunktól kezdve mit cselekedtünk, mit tettünk ebben a világban, és sokszor bizony eszünkbe jutnak azok a dolgok, amelyeket szóban, tedben, gondolatban, mulasztással, vagy bármiféle más módon elrontottuk az életünkben, és talán bűnként vannak ott ezek az életünkben. Sokszor felmerül bennünk a kérdés bennem is, hogy jól szerettem-e a körülöttem levőket, mint férj, mondom elégszer azt, hogy szeretlek, és bizonyítom is ezt, vagy mint fordítva a feleségként is, ugyanezt sokan megélik. Aztán szülőként nagyon sokszor felmerül bennem az a kérdés, hogy vajon jó szülő vagyok-e, vajon mindent megteszek-e azért, hogy az én gyerekeim lelkileg, testileg egészségesen nőhessenek fel, vagy ahogyan a mai modern pszichológia mondja, hogy elég jó, jó szülőt már nem mondanak, csak azt, hogy elég jó szülő vagyok-e valójában. Ott voltunk-e, amikor kellett? Segítettünk-e, amikor kellett? Különösen fájnak az elmulasztott bocsánatkérések, elmulasztott szeretet megnyilvánulások, gonosz szavak, ki nem mondott szavak. Ennyi mindent lehet felsorolni, ami úgy olykor rátör az emberre, és talán még legjobban azok a dolgok fájnak, amiket már el sem rendezhetünk, mert már azok, akikkel elrendezhetnénk, már elmentek közülünk, már nincsenek itt közöttünk, már nem lehet velük megbeszélni, elmentek a minden élők útján, és hány olyan részlet van, amit már nem lehet kitörölni az életem filmjéből, és mint egy nagy hiányjel ott van az életemen. És bizony sokszor vagyunk úgy, amikor ránk törnek ezek a gondolatok, kétségek, és sokszor meg még attól is félünk, hogy mi lesz még. Még mit fogunk elrontani, mi nem sikerül. És ilyenkor állsz és magadba roskadsz, és a lelkiismereted megszólít. És ezen a mai estén szeretném elmondani, hogy miért szeretem a keresztet, és miért szeretem azt a kiontott vért, amely ott a Golgotai kereszten értünk folyt ki. Azért, mert ezeket a dolgokat hozza helyre. Gyökösi Bandi bácsinak nagyon szeretem az írásait, személyesen már nem sikerült vele találkozni. És egyik írásában ugyanezeket a hasonló gondolatokat ír le, fogalmaz meg. És miközben így el van keseredve, leülnek a feleségével igét olvasni. A felesége olvassa a Filippi beliekhez írott levél első részének a 6. versét, amely így szól: mert aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. És akkor azt mondja a feleségének, hogy állj csak meg, kedves, olvasd fel még egyszer. És akkor a felesége újra felolvassa: mert aki elkezdte bennetek a jó munkát, az el is végzi a Krisztus Jézus napjára. És ez annyira megnyugtató, és annyira drága ige, hogy te valamit elrontasz, te úgy éled az életedet, hogy sok minden hiányzik belőle, és majd lesz valaki, aki rendbe hozza mindezeket. Lesz valaki, aki belepótol, aki hozzátesz, aki kiigazít azért, mert szeret. Annyira szeret, hogy azon a bizonyos kereszten meghalt értünk. Bizony, nagyon fontos dolgok ezek. Sokszor gondolkozom azon, hogy milyen lesz majd az Isten előtt állni, és milyen lesz majd a kis érveinket elmondani, mikor azt a nagy könyvet, az életkönyvét kinyitják, és abban ugye benne lesz minden, és ott lesz benne az a sok piros lap, az a sok fekete lap, és bizony ott lesznek az elhanyagolt dolgaink, és ott lesz a vád. Miért szeretem a keresztet? Mikor a kereszt egy szörnyű, kivégző eszköz volt, amely pontosan arra szolgált, hogy a római birodalom megmutassa, hogy aki a birodalom ellen bármit is tesz, azt kőkeményen megbüntetjük. Szörnyű kivégző eszköz, amelyből sokszor több ezer állt az út szélén rajta szenvedő emberi testekkel. Miért szeretem azt a keresztet, ami még a lábat megtámasztó kis támasz se azért volt, hogy kicsit könnyebb legyen annak, aki ott van, hanem azért volt, hogyha a beszoruló levegőt, a lábát felnyomva ki tudja nyomni, és minél többet szenvedjen, napokig szenvedjen valaki ezen a kereszten. Miért szeretem ezt a keresztet? Azért szeretem, mert a kereszten valami elrendeződött, és azért szeretem, mert ahogyan ezt Pál apostol is mondta, ez a kereszt ami megváltásunknak a záloga. És amikor ránézek erre a keresztre, akkor tudom, hogy valami elrendeződött. Nekem nagyon megdöbbentő az az önzetlen szeretet, amit Jézus Krisztus értünk ott a kereszten elszenvedett. Füle Lajosnak van egy gyönyörű, szép, rövid verse, Füle Lajosnak általában rövid versei vannak. Egyszer hallottam ezt megzenésítve, és miközben hallgattam, teljesen megborzongtam, beleborzogtam ebbe, hogy ez valóban így van. Az a címe, hogy 12 sereg angyal. Csak ennyi a vers. 12 sereg angyal veszteg maradt. Jézus kiitta a keserű poharat, magára vette és legyőzte a halált, és a 12 sereg csak díszőrséget állt. Megdöbbentő, hogy milyen mélységes szeretet volt a mi Krisztusunkban, hogy ott volt, és csak ennyi lett volna, és a 12 sereg angyal elsötör onnan minden, de ő vállalta, értünk, érettem azért, hogy elrendezze mindazt, ami bennem a bűn hiányjelként, amit oda tett az én életembe, hogy hadd idézzem a 341. számú dicséret egyik versét, mind, ami kínsütés ért, magam hoztam reád, Uram, e szenvedésért lelkemben ég a vád, feddő szót érdemelve itt állok én szegény, és kérlek, hogy lelked kegyelme sugározzék felém. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ahogyan a víz lemossa a testnek a szennyét, úgy mossa le Jézus Krisztus vére a lélek szennyét, a bűnt mi rólunk. És ez fantasztikus dolog. És hogy mennyire lehetetlen helyzetben vagyunk, újra csak Pál apostol jut eszembe, aki leírja a bűn rabságában lévő embernek a nagy problémáját, ahogyan ő ezt megfogalmazza a római levélben, a 7. rész 14. versétől a 21-kel bezárólag, így írja, hogy tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, és ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó, akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs, hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarom, a rosszat. Ha azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben jót akarok tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Írja ezt egy olyan ember, aki a legcsodálatosabb szentek közé tartozik, és mindannyian nagy csodálattal nézünk rá. Írja ezt egy olyan ember, ahogyan tegnap is idéztem őt, aki azt mondta magáról, hogy bűnösök közt én vagyok az első. És csodálatos dolog, hogy ebből a megnyomorodott állapotból hogyan emel ki bennünket Jézus Krisztus keresztje, hogyan mos meg bennünket Jézus Krisztus vére. Egyszerűen az ember nem tud szabadulni a bűntől, és egy történettel hadd tegyem még világosabbá ezt az egészet. Nagyon szeretem ezt a történetet. Volt egy angol bányász, aki elmegy Amerikába, Alaszkába, aranyt bányászni, és nagyon keserves munkával sikerül neki két zacskó aranyat összegyűjteni. És amikor mindez megvan, akkor elindul hazafelé. És hazafelé vezető úton, egy amerikai kikötőben, mielőtt hajóra száll, éppen egy rabszolga árverés van, és ezen a rabszolga árverésen éppen akkor árvereznek el egy férfit, és utána jön egy szép rabszolga nő. És oda kiállítják az emberek elé, és két kéjvágyó gazdag ember versenyez azért, hogy megvásárolja ezt a nőt, és akkor hirtelen elhatározásra jut, ő ezt nem nézi végig, fogja, és az egyik zacskó aranyat odaadja. És ezzel ő veszi meg ezt a lányt. Miután megvásárolja és elindulnak, a lány többször kifejezi, hogy mennyire utálja, mennyire gyűlöli, mert ő lett az ő rabszolga tartója. A férfi nem szól semmit, csak mennek, gondokolnak az utcán, és megállnak egy ház előtt, és bemegy a férfi, a nő kinmarad, csak annyit lát, hogy beszélget egy másik emberrel, és a másik zacskó aranyat is odaadja. Majd kijön a nő tovább, gyalázza a férfit, ránéz, és azt mondja, hogy tessék, itt van ez a papír, ez a te szabadságleveled. Itt van, mostantól kezdve oda mész, ahová akarsz. És akkor hirtelen ez a nő elcsendesül, megtelik a szeme könnyel, és elkezdi ezt mondogatni, hogy maga azért vásárolt meg engem, hogy szabaddá tegyem. és csak térdel, és csak mondja, maga azért vásárolt meg engem, hogy szabaddá tegyem. És a végén átölelő a lábát, és azt mondja, tudja mit, én sehova nem akarok menni. Én örökre a maga rabszolgája akarok lenni, mert maga azért vásárolt meg engem, hogy szabaddá tegyem. Ugyanezt éljük át, amikor meglátjuk a bűneinket, amikor meglátjuk a rabszolgaságunkat. És ugyanezt éljük át, amikor meglátjuk a keresztet, és megértjük a keresztet, azt a szeretetet, azt a vért, amely ott kifolyt értünk, és amely kipótolja minden hiányosságunkat, tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén, írja Péter első levele. A ti atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, azon a drága véren váltottatok meg, és ezért nem akarok én nem Krisztus után menni, és ezért örülök annak, hogy ezt megértettem, és örülök annak, amikor más is megérti. Amikor ott készültünk bent a teremben, és imaközösséget tartottunk a bizonyságtevővel, akkor együtt örvendeztünk annak, hogy ismerjük ezt a mi drága megváltunkat és Krisztusunkat, és ott volt az én szívemben, hogy vajon el tudom-e mondani azt az örömet, amit jelent nekem az a fájdalmas kereszt, de mégis az én megváltásomnak az áloga. És nagyon fontos dolog, hogy innentől kezdve élek, hogy megismertem őt. Isten odaállt mellénk Jézus Krisztusban, és az ő napjára, majd amikor eljön, és mi odaállunk elé, és ott lesz a mi nagy hiányjeleink az életünkben, akkor ő ki fogja pótolni, oda fog mellénk állni, mint a mi megváltónk, és Isten azt fogja mondani mindezekre, hogy igen, tökéletes. Az, amit az én fiam a kereszten elvégzett, tökéletes fizetség arra a sok bűnre, amit ti elkövettetek. Aki nélküle jár a világban, az veszélyben van, ítélet alatt van, és az ószövetségi bárka képe van előttem. Abba a bárkába, aki bement, az megmenekült. Az nem fulladt bele a vízbe. Amikor Isten megítélte a világot, aki a bárkába bement, megmenekült. Az Úr Jézus ugyanilyen értelemben a mi bárkán, mert azt mondja az ige, hogy aki hisz ő benne, az megmenekül. Aki átadja az életét ő neki, az megmenekül. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, a bűneink bocsánata is kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Ő benne az ő vérében. És így megyünk át a feketéből a pirosba, és így oldódik fel ez a Isten mindig nagy bűnösként nézzánk dolog, hogy a kegyelemben, Jézusban megbocsátatnak a mi bűneink, és mi nem járkálunk nagy bűnterhekkel a vállunkon, mert mi minden nap oda tesszük a mi megváltunk elé, a mi nyomorúságunkat, és minden reggel új napra víradunk fel, és minden reggel tiszta lappal indulunk, mert egyedül ő az, akinek van hatalma megbocsátani a bűnöket. Csodálatos dolog, hív és vár az ő kegyelme, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Hadd olvassak fel még egy ige szakaszt az Ézsaiás könyvéből. Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna, megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk az arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte és a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a jók. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint jó, amely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de portásai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiirtják a földön élők közül, néte vétke miatt éri a büntetés. Bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Bizony az ő sebei által gyógyulunk meg. Az ő sebei által gyógyul meg a mi életünk, és ezért nagyon fontos az út, amin elindulunk, a feketétől a piros felé, mert ez a megtérésnek az útja. Az első a bűneink felismerése, a második pedig elismerni Jézus Krisztust megváltónak, és komolyan az életünket odaszánni, megtérni hozzá. Hogy mi a megtérés, drága professzorunk, dr. Nagy Antal Mihály mondta ezt el nekünk érthetően. Azt mondta, hogy a megtérés az nem egy ilyen érzelmi kitörés. Örültem, hogy ezt mondja, mert én fiatal koromban sok ifjúsági táborban voltam, és tudom, hogy nagyon fel lehetett ott lelkesedni, és akkor az úré vagyok, és föld felett lebegek 3 méterrel, aztán eltelik egy idő, és már nem érzem ezt. Azt mondta, hogy nem egy ilyen érzelmi kitörés, mert hogy egyszer ugye nagyon közel vagyok, máskor meg nem, most akkor hiszek, vagy nem hiszek. Azt mondta nekünk, hogy egy nagyon is racionális döntés, hogy én megértettem az evangélium üzenetét, és én döntök Jézus Krisztus mellett. Mint ahogy az ujjunkon a gyűrű is egy döntés, hogy valakivel összekötöm az életemet, és vele jóban, rosszban, betegségben, egészségben, és minden állapotában, holtomig vagy holtáiglan, együtt vagyok, és el nem hagyom, mert eldöntöttem, hogy őt fogom szeretni, és kitartok mellette. Ugyanígy van ez a hitünkben is, hogy hozok egy döntést, és oda megyek az én Krisztusom elé. Ez a kereszt, amit itt láttok, ez egy nyári tábornak az emléke. A fiatalokkal 12x5 perces imasétára mentünk, felmentünk egy hegynek a tetejére, és onnan jöttünk le, és voltak állomások. És az egyik állomáson az volt a feladat, hogy most a következő állomásig mindenki gondoljon a bűneire, és ami eszébe jut, vegyen fel egy követ. És majd amikor megérkezik a következő állomással, ott volt ez a kereszt, akkor tegye le ezeket a köveket. Amennyien voltunk, ahhoz képest elég sok kő van a keresztnél. De én úgy gondolom, hogy tényleg érdemes magunkba szállni és átgondolni ezeket a dolgokat. Ennek a tábornak a végén 5 fiatal tért meg, és döntött úgy, hogy követni akarja Jézust. És én hiszek abban, hogy igazából ezeknek az estéknek is az az értelme, hogy aki még nincs ott, aki még nem térdelt oda az Úr Jézus elé, az gondolkozzon el ezen. És azt beszéltük a tiszteletes úrral, hogy bármikor megkereshetőek vagyunk, és bárkivel szívesen leülünk beszélgetni, imádkozni, akkor is, ha kétségek vannak a szívünkben, de beszéljünk róla. Akkor is, ha valaki dönt Krisztus mellett, szívesen várjuk és fogadjuk ezeket a megkereséseket, és időt szakítunk rá. Kívánom azt, hogy Isten munkálja ki a Szentlélek által mindezt bennünk, mert az ő sebei által gyógyultunk meg, és ez a kereszt, és ez a kiontott vér túl drága ahhoz, hogy mi ne gondolkozzunk el a megtérésem, és ne gondolkozzunk el azon, hogy közel menjünk Istenhez. Adja az Úr, hogy munkálkodjék a szívekben a Szentlélek. Amen. Úr Jézus Krisztus, nem biztos, hogy vannak szavaink, amelyekkel jól elmondhatnánk a hálát. Ott él a szívünkben ennek a keresztnek minden fájdalmas dolga, és talán sokan át tudjuk élni, hogy te mennyit szenvedtél ott, Uram, nem csak a fizikai kínok miatt, hanem az, aki az örökké valóságig veled volt, aki soha nem távozott el tőled, az egy időre érettünk a mi bűneink miatt. Elhagyott téged, Uram. Mennyire fájhatott ez neked, és mennyire megalázott módja volt ez, Uram, a te halálodnak. De azt mondtad, hogy az emberek olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Sajnáltál és szerettél bennünket, Uram. És vállaltad ennek a keresztnek minden kínját, azért, hogy mi ne legyünk remény nélkül, azért, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet, hogy mi újra visszataláljunk hozzád. Uram, vajon meg tudjuk-e ezt érteni? Vajon ki tudjuk-e nyitni a szívünket? És belénk hasít-e az a gondolat, hogy ez mind érettem, miattam, és helyettem történt ott a kereszten. Köszönjük, Urunk, hogy benned megbocsátást nyerünk az Atya előtt, és köszönjük, hogy az atyai ház gyermekei leszünk, és köszönjük, hogy onnantól kezdve nem egy ítélkező atya, hanem a mi mennyei édesatyánk vagy. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus az életünk hiányait, bűneit, nyomorúságait arra a napra majd ki fogja pótolni, és az ő áldozatáért mi méltók leszünk arra a mennyországra, amely elkészítetett a mi számunkra. Legyen áldott, Uram, ezért a te neved. Fogadd el hálaadásunkat, és munkálkodjál a szívekben. Az Úr Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást, az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Köszönjük szépen a hirdetett igét, és valóban biztatunk mindenkit, hogy bátran keressék a testvérek, a lelkipásztorokat, bizonyságtevőket, aki szeretne Jézus Krisztushoz közel kerülni, az életét átadni, és vágyik ebben segítségre, imádkozó társra, keressenek meg bennünket bátran.